Október az építészet hónapja, így végre van alkalom arra, hogy az épített környezetről, az esztétikáról, az építészetről, mint bizniszről, általában az élhető településekről beszéljünk. Például arról, hogy hogyan hat a mindennapjainkra, a kultúránkra, a társas kapcsolatainkra a mindannyiunk által használt tér, és hogy milyen változásokat hoz el az építészetbe egy-egy globális esemény, mint például egy háború, vagy egy válság, vagy egy pandémia. A témában ma Zoboki Gábor, Kossuth és Ibüldíjas építészmérnök a vendégünk, hozzáköthető a MÜPA, a Nemzeti Táncszínház, vagy a Richter Gedeon Székház tervezése a teljesség igénye nélkül. Üdvözöllek!
Szervusz!
2023-ban egy építésznek mi az, ami kihívást jelent? Most, hogy túl vagyunk egy-két nagy társadalmi életeseményen, egyrészt a pandémián, másrészt a gazdasági válságon, és az egy picit majd visszamegyek a történelemben, mert biztos vagyok benne, hogy az olyan életesemények, mint például egy terrorcselekmény, szintén hat-hat a kultúránkra, az épített környezetre, és nyilván ezen felül, vagy ezen keresztül sok mindenre.
Legelőször érdemes beszélni arról, hogy mit jelent az, hogy építész. Egyszerűen nagyon fura helyzetbe keveredtem, mert valakinek segítettem felújítani a lakását, és mikor így utána néztek, hogy milyen munkák folytak, akkor megkérdezték, hogy hol vettem a parkettát, és hogy raktam le. És próbáltam elmagyarázni, hogy az Z betű ott a végén, az építés és az építész között az egy óriási különbség. Tehát az építészek általában szellemi emberek, ami annyit jelent, hogy ebből aztán nagyon sok állatfajta lejön a műegyetemen, valaki valóban dizájnnal, tervezéssel foglalkozik, valaki beül egy tervtanácsba, valaki tanítja az építészetet, és valaki bemegy az építőiparba, és segíti az operaház rekonstrukciójának a felújítását napról napra.
Ez vagy te?
Én tervező vagyok, én próbálok harcolni azért, hogy az operaház felújítása a legmagasabb színvonalon megvalósuljon, és nagyon sokszor konfrontálódom is ezzel az építész kollégával, aki képviseli a kivitelezőt, vagy akár az operaházat ebben a helyzetben. Nagyon jó építészeket képezni, általában véve az a mániám, hogy mérnököket is értemes képezni, mert a mérnöki gondolkodás az egy metodika. És az, aki mérnöki módon megtanul gondolkodni, az nagyon sok mindent meg tud oldani. Nem megyek el a főzésig, de Latinovics Zoltánon a József Attila verseken hallott, hogy építészkart végzett, és Nikolaus Harnoncourt karmesteren is hallott.
Hogyan hallod?
Úgy, hogy a szerkezet, a struktúra, a hangsúlyok, a fontos és a kevésbé fontos dolgok közötti különbség, a bizonyos dolgokra való rákoncentrálás, és a lényegtelen rögtönői leválasztása. Ne felejtsük el, egy nagyon komplex szakmáról van szó, ahol mondjuk egy operaház felújításánál, vagy egy műpa építésénél azért 300-as nagyságrendű mérnökkel vagy liaison van. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 50-60 építész van csak a teamben. Valaki homlokzatot rajzol, valaki előcsarnokparló burkolatot, valaki orgonát. Tehát ez nem egy köthető, ez egy nagyon-nagyon kellemetlen dolog, hogy az én nevem áldan oda van írva, és a 300 én nem. Hú, de hát...
De ezt mindig ki is hangsúlyozott, hogy a csapatnál fontosabb nincsen. Tehát az egy dolog, hogy van valaki, aki összefogja, de maga a csapat a lényeg, hiszen ott annyi aspektus, meg annyi perspektíva létezik, ahányan vannak, és az hozza össze a nagy képet.
Így van, és nem is hasonszűrűek ezek az emberek, tehát még az én csapatomon belül is vannak nagyon poroszos, imádja a nyilászáró kilincseknek a végigszámolását az operaházon típusú építész, és van, aki 10 centivel a föld fölött jön be az irodába, és neki az a célja, hogy egy formát kitaláljon aznap egy meghatározott témában. Tehát magyarán azzal, hogy mi nagyon komplex sugárban vagy hatókörben gondolkodunk, és nagyon sok mindenre ráhatunk, sokszor megbélyegeznik az építészeket, engem is személyesen, hogy józsefinista vagyok, mert majd én megmondom, hogy milyen, hogy menjen a gazdaság, hogy milyen házban fogunk lakni, hogy milyen legyen, milyen széles legyen az utca, mekkora legyen egy autó. Valahol minden művészetnek azért az építészet régen is az ernyője volt. És ez így volt az ókori Görögországban is, természetesen, tehát az építészet ilyen szempontból valóban egy mindent átfogó gondolkodást igényel. Ez manapság nem úgy néz ki, nyilván, mint Periklész korában, de kétségtelen, hogy amikor a MÜPÁ-nak el kell döntened a hangversenyterem befogadó képességét, és azt hány teraszon helyezed el, és hol az orgona, és a zenekar mekkora pódiumon ül, akkor azt nem mondja meg a szegény Kocsis Zoltán, vagy nem mondja meg a zenekari első pultnál ülő hegedűművész, hanem neked erre rá kell tanulnod. Tehát meg kell értened, hogy a chicagói filharmonikusok kétszer akkor a pódiumon ül, míg a magyar zenekarok hozzászoktak ahhoz, hogy kis próbateremben gyakorolnak, és sokkal kisebb helyen muzsikálnak, ami teljesen más akusztikai képletet hoz, mint hogy a chicagóiakat hallgatod az ő próbaterem.
De az például fontos, hogy egy magyar zenekar hol érzi magát komfortosan, és egy Chicagóhoz képest.
Hát ez a lényeg, mert valahol el fogunk idáig jutni, hogy én mindig azt mondom, hogy egy ilyen épületnek a létrehozása az egy iterációs műfaj. Elindulsz valamerre, elkezdesz konzultálni azokkal az emberekkel, akiket kinéztél magadnak, ahogy maradjak a műpa példánál, 20-as nagyságrendű zenészül melletted, akit mind-mind megkérdezel, hogy most itt ezen az ajtón befér a bőgő? Hol énekelsz be, Marton Éva? Az öltöző kicsi, akkor be kell jönnöd a színpadra, de akkor hol állsz? Tehát, hogy van egy ilyen űrületes kutató munka minden ilyen építészeti alkotás mögött, és ezt nyilvánvalóan egyedül nem tudod végigcsinálni. Tehát ez azt jelenti, hogy az építészek szeretnek nagyon sok mindenre ráhatni, és nagyon sok szakmát egyesítenek. No, tehát visszatérek, a tervező művész vagy tervező mérnök, itt is van egy állandó vita a szakmán belül. Most művész vagy mérnök?
Hát akkor képzeld csak el, hogyha a szakmán belül van vita, akkor a köznép az mennyire tud ezen vitatkozni, hát, és mennyire nem érthető az, hogy ki az építész mérnök, meg ki az építész.
Nézd, én azt mondom, az, ami a legnehezebb ebben a szakmában, hogy a jobb és az agyféltekédet jó balanszban kell tartani. Az egyik felel a jövő belátásért, a humán dolgokért. Mindenki azt gondolja, hogy a építészet egy reál szakma. Az, hogy utána nem állzik be a ház, az már csak by the way. De igazából a hangversenyteremben először szólaljon meg. Aztán, hogyha nem állzik be, akkor még tapsvihar. Tehát, hogy igazából ez egy valóban egy két lábon álló szakma, mert amikor te megálmodsz egy házat, és 5 évvel többet sétálsz abban a házban, mint azok az emberek, akik a megépült háznak a megnyitóján ott vannak, akkor te kétségtelenül egy jövőképet, egy olyan energia mennyiséget hozol le az agyaddal a tervlapokra, ami megépül, hogy amikor bárki bemegy abba a házba, akkor azt a mennyiségű tudást, most vagy nyitott, vagy nem nyitott, érzékeli. És ezért azt szoktam mondani, hogy az építészeket azért érdemes képezni, meg érdemes minél több építészt megkérdezni, mint az orvosokat is, mert elképesztő mennyiségű tudást kaphatsz, és különböző típusú tudásokat kaphatsz, attól függően, hogy ki milyen alkat. Tehát meg tudja ugyanúgy egy mérnök is csinálni jól a hangversenytermet, de lehet, hogy nem lesz olyan szép, és meg tudja egy nagyon jó művész csinálni, és esetleg nem szól olyan jól. Tehát az akusztika az meg már inkább a mérnök tudományok világa. No, egy szó mint száz. Lényegében az építészet az egy, ma is egy ilyen nagyon polihisztor szemléletet kívánó szakma, és hogyha te belekezdesz egy iskolába, akkor tanárokkal vagy együtt fél évig, hogyha egy hangversenyteremben, akkor zenészekkel, ha kórház, akkor még durvább a helyzet, mert ott aztán olyan technológiai folyamatok zajlanak, hogy azt szoktam mondani, hogy egy kórháznál fölépítesz egy csomó csőből álló gépet, és aztán valahogy beburkolod kívülről, hogy aztán legyen belőle egy ház. Tehát itt mindegyikhez máshogy kell hozzáállni, és amikor egy családdal elkezdesz beszélgetni, hogy hogy fognak élni, hol alszik, föl kell tenned a kérdést, hogy az a 18 éves gyerek, az tuti, hogy 2 év múlva még ebbe a házba fog lakni? Tehát itt egy kicsit pszichiáterek is vagyunk, és hát kommunikáció. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az építészet pszichológia, rezgésszám, liaison azzal az emberrel, aki a házba beleköltözik, együtt vagyok vele, mert hát nyilván ha 2 évet dolgozok egy lakáson, vagy 5 évet egy hangversenytermen, akkor én ott vagyok, sajnos.
De milyen információkat szedsz össze például egy ház lakóitól? Hát hogy ők milyen viszonyban állnak egymással, hogy ők hogyan élnek? Hogyan?
Sajnos, igen. Együtt használnak-e, használnak-e bidét, tehát el kell menni a legdurvább pillanatokig, és aztán pedig azt is, hogy a fürdőszoba egybe lehet a hálószobával, ne lehetjen egybe. Aha. A gyerek, mindig azt szoktam mondani, egy gyerek szoba az nem kisebb, mint egy szülői háló. Hát a gyerek ott dolgozik, lakik, játszik. Tehát, hogy ilyen dolgokat az elején el kell mondani, hogy te nem tudsz 6 négyzetméteres szobát lerajzolni egy gyereknek, mert nem érted, hogy ha valaki, a szülők csak bemennek aludni egy szobába, akkor a gyerek miért 6 négyzetméteren csücsül. Ilyen dolgokban segíteni kell, mert ráadásul nincs képzés, vagy nincs könyv, vannak nyilvánvalóan angol száz ilyen segítő anyagok mondjuk, vagy ábrák, vagy ilyen népszerű folyóiratok, de azért abból leszűrni azt, hogy például te életed fél vagyonát berakod egy házba, azért egy óriási felelősség, hogy az építész akkor mit rajzol le.
Ja.
És akkor itt jön annak a kérdése, hogy egyáltalán egy építészt megfizetnek-e, mert ma már azt mondják, nem fogok én építkezni, meg építészekkel beszélgetni, megveszek egy előre gyártott házat. Köszönöm szépen, olyan is.
De ebből sok van.
Normális, hát laktunk barlangba is, tehát végül is el tudok lakni egy konténerbe.
De ha már itt tartunk, akkor most eszembe jutott a 6 négyzetméteres gyerekszobáról a japán építészet. Ott meg aztán minden a kisméretekről szól. Meg arról, hogy nem kell mindent telerakni mindenféle cuccal, hanem amire nincs szükségünk, azt nem használjuk, azt kidobjuk, azt odaadjuk valakinek. Hát tehát én, kis terekről beszélnek. Erről mi a véleményed?
Erről mást mondanék, mert jó pár évvel ezelőtt beszéltem egy politikussal, aki találkozott a japán császári családdal. És nem
most a japán császári családot nem érdemes gondolom odahozni a japán köznéphez.
Nem, de az egy furcsa és vicces helyzet, hogy a japán császárné 5 perc után rátért a magasrangú politikus feleségénél arra a kérdésre, és a fiatalok csinálnak gyereket? Tehát, hogy, mert nálunk most több pelus fogy az öregekre, mint a fiatalokra. Tehát, hogy lehet kapszulába lakni, de a mai építészet, és nyilván erről is fogunk beszélni, azért a közösségépítésről szól. Tehát a jövő, ebbe a káoszban beélünk, az, hogy nem szölibaterek vagyunk, hogy bemegyünk aglegény lakásokba, és akkor mindenki maga ott próbál megélni, hanem a közösség építés a cél, és ezért van az, ha megnézzük, hogy hol élnek az emberek legtovább, most volt egy ilyen nagyon érdekes filmsorozat. A Netflix sorozatán keresztül végigjárták azt a szardiniai, japán, nem tudom melyik szigetet, ahol minden néni az önálló lakásában lakott, és 90 évesen minden nap 100 lépcső föl, 100 lépcső le, és azt az almát ette, ami a kertbe termett, és minden este együtt voltak. És a közösségépítés, és a kvázi ez a depressziós, kimondottan urbánus lét, ez ismeretlen. Tehát én itt most nem a hosszú élet mellett török lándzsát, mert én nekem az a meggyőződés, amit a görögök is mondtak, 7 évtized azért az elég, hogy az ember megvalósítsa önmagát, és utána meg menni kell, ami most egy nagyon furcsa mondat, de ugye a legnagyobb bajunk az, hogy hihetetlen kezdünk előregedni, ez visszahat az építészetre, visszahat a közösségi létesítményekre, visszahat a kulturális épületekre. Nagyon elszálltam, de azt akarom csak szerényen kifejezni, hogy az urbánus lét nagyon átalakult ahhoz képest, amilyen volt mondjuk 100 évvel ezelőtt, és hát ez olyan, mint a klímaváltozás, hogy több ezer éven át azért volt egy fajta esőmennyiség, amit el kellett vezetni, volt egy fajta geometria, amiben egy ember mondjuk aludt, és most minden teljesen máshogy van. Sokkal több eső esik, sokkal több, úgy önti el a mélygarázsokat egy délutáni eső,
nekem
mint a pénty, és velem is megtörtént sajnos. Tehát, hogy ez egy olyan kérdéskör, amire azért az építésztársadalom bár beszél, de hát van egy építési törvény, ami anno Hannibal készült, még Brezsnyev integetett a Vöröstéren, és ezt a rákos daganatokkal telerakott, állandóan átalakított építési törvény szerint van ma az építési engedélyezés. Most végre örülök, hogy lesz egy új építési törvény, de hát itt is az ember azért nem mindig optimista. De ez tény, hogy állandóan szabványokat írni, vagy átírni. Hát Magyarországon a rendszerváltás óta nincs színházi törvény. Az azt jelenti, hogyha a MÜPÁ-ba te szeretnél egy korlát magasságot meghatározni, akkor berakják az aeropuniós 1 méter magasságba. Ha te leülsz, a szemmagasságod 1-1-10 között van. Nem fogod látni a színpadot. Minden színházban 74 és 76 cm között van a világon minden színházban. Palladiót a korlát magasság. Nem panaszképpen mondom, mert minden szakma szerintem ma Magyarországon ilyen. Egy változó társadalom, egy még ezt a gyorsulást föl nem vevő társadalom. Én nem látom ennyire tragikus, hogy nyilván 30 év az nem is egy emberöltő. Tehát ez szellemileg egy olyan gyorsulás, ami zajlik a világban, hogy normális, hogy nem írtunk meg minden építési törvényt. De ha megírnánk is, akkor is már késő lenne. Mert a víz sokkal több, mert sokkal melegebb van, mert árnyékolni kell, nem azért kell árnyékolni, hogy ne hűtsél többet, hanem mert szétég a fanyilázzárót.
De akkor szerinted milyen mennyiségű és mértékű párbeszédre van szükség ahhoz, hogy ezek időben megtörténjenek ezek a változások a szabályozásokban? Mert hogy a változás az történik az életünkben, ezeket érzékeljük. De ahhoz, hogy lekövesse a szabályozás, ahhoz valamilyen közösségi vitakultúrára volna szükség. És akkor ez nincs meg? Ezt jól érzem?
Vitakultúra van szerintem, és az építész társadalom egy véleményem szerint egy elég magasan képzett és jól szocializált társadalom. Körülbelül egy 5000 tervező építész él ma Magyarországon. Ez egy szűk piac, gumózzá fogadva van templomtól, városig, kórháztól, operázik, mindent kell rajzolni tudni, és az egy külön szakmák. Tehát elmész Londonba, akkor csak külön kórház irodák vannak. És ezek a párbeszédek zajlanak, és még van egy nagyon jó kontroll. A kliens maga, aki építi a házat, az ugyanúgy felkészült mérnökökkel vár. Tehát ez tulajdonképpen egy frontvonal, ahol te jössz a saját ötleteiddel és terveiddel. És ha nem jut eszedbe a nagy mennyiségű csapadékvíz, ami a garázsban lefolyik, akkor valakinek abban a körben, ahol megy a heti kooperáció, mert egy ilyen operáció tényleg 6 év, tehát az minden héten több kooperáció, akkor ott sok ember ül, és ha jó hangulatú az egész folyamat, akkor azért mindenki segíti a másikat. Tehát itt nem, persze a végén elnáspángolják az építészt, ha valami nem sikerül, de alapvetően azért az egy nagy közösségi együttlét, és ez a pszichológiája ennek a közös dolgozásnak, ez azért nem a törvények olvasgatásával telik. Mert azért azt nagyjából tudjuk, hogy a kandallóból, hogy kimenjen az égéstermék, az mekkora kéményt kíván, ez azért ezekre vannak nagyvonalú szabványok. De például a korlátügyben, hogy milyen magas egy korlát, Berenc a Vígh Színházban meg az operázis megnézett, hogy mennyi volt Ibl korhába. Tehát, hogy nem olyan agysebész, Nobel-díjas, hogy korszerű legyek, ötletekkel kell ezt végig gondolni, csak minden egyes, arra akarom fölírni a figyelmet, hogy minden egyes döntésed, egy kilincs, egy nyílás, nyitás irány, egy ajtón, ez azért mind egy hosszú gondolatsornak az eredménye, de nem úgy van, hogy rutinból lököd.
De akkor ezért van az, hogy az operaház felújításra például jóval több időt vett igénybe, és több pénzt is, mint amennyi tervezett volt?
Ott nagyobb baj volt, hogy a kormány szerintem, és most ebben az új törvény fog lépni, mert a legnagyobb feladata az építésztársadalomnak ma szerintem a programalkotás, hogy ezt kifejtsem, ez azt jelenti, hogy amikor valaki azt mondja, operaház felújítás rendel, akkor az konkrétan mit jelent? Mondok egy példát, utózengési időben a teremben, leültetett zenész száma az árokban, a súgolók mérete, a légcsere mértéke, a bársony minősége a páholy szélén, és amikor van egy ilyen 800 oldalas, a Four Seasons-en dolgoztam itt a Greshamben, 800 oldalas standardet megkapod egy programba, amiben le van írva, hogy a meleg libamájat azért nem teheted bele a liftbe, mert szétfolyik, mire följön egy emeletet a pincéből, a konyhából, az asztalra a meleg libamáj. Ezt tudja a Four Seasons Hotel, és nem engedi meg az ötcsillagos kategóriában, hogy a libamáj ne azon a szinten készüljön, ahol pár remegéssel letesz az éhes asztalodra. Tehát, hogy ez a programalkotás a legkínosabb dolog, és ezt még az építésztársadalomnak is nagyon nehéz, mert mi is csak kottából tudunk énekelni. Tehát azt ne várjuk el egy építésztől, hogy tudja, hogy a meleg libamáj mi a lomájat csinál egy liftbe. Tehát ez meg az, hogy te tud fejből, hogy mekkora a Metropolitan Opera ház korlátmagassága, meg hogy hogyan csukódik össze a függöny. Én most mondtam, állandóan példákat sorolok.
Például, így érthető.
Hát így hetekig így el vagy ilyen bibelődéssel, hogy megnézed, megvizsgálod, megnézed, hogy csukódik, lemész.
Ezt egyébként az ebből adódó társadalmi feszültséget vagy kérdés nem volt ez olyan nagyon érzékeltő, de hogyha van, mert mindig, hogyha van egy ilyen nagy beruházás, ami késik, és akár többe is kerül, akkor abból kérdések jönnek. Ezek hozzád eljutottak ezek a kérdések? Meg kellett magyarázni?
Volt program az operaháznál, tehát az úgy kezdődött, hogy Gábor, csináld meg az építési engedélyt. Köszönöm. Van felmérési terv és program? Hát nincs egyik se. Most kérdezem a drága hallgatókat, maguk szerint egy 17.000 négyzetméteres, 19. században épült, ahol minden puttónak az összes pöttye fönn van a falon, hogy ezt felmérni egy ilyen házat és lerajzolni 2-3D-be, 3 dimenzióba, az mennyi idő? 20 embernek. Másfél év. Na most kezd el a munkát. És nincs felmérési terv. Na most ezt nem lehet elmagyarázni a politikusoknak, mert én szerintem a politikusoknak ez nem dolga. Nem a politikus dolga. Az építésztársadalomnak kéne odáig eljutni, hogy akkor van operáz felújítás, amikor van felmérési terv és program. És ennélkül elindítanak egy építést, ez bekötött zsák mindkét végén.
De ez hogyan lehet ez olajozottabb, ha van szakpolitikus? Tehát ha van az építészetre...
Most végre. És most végre van minisztérium. Na. Minden, hogy mondjam, Anno Hannibal, tehát még rendszerváltás előtti országban, és minden komoly nyugati demokratikus államban az építésnek az ügye, az egy teljesen önálló, hatalmas minisztérium, ahol a közbeszerzéstől a programírásig, a megfelelő építész kiválasztásától, az építési törvényírásig mindent előkészítenek. Ebben Magyarország nagyon le van maradva, és nyilvánvalóan, amikor te azt mondod, hogy nincsenek viták, hát te minden építész lohol. Tehát nem véletlen izattal jöttem be a stúdióba, tehát minden építész kétszer annyit akar csinálni, mint amennyit tud. És ez persze, ez egy...
Ez anyagi kérdés, vagy mi?
Ez egyértelműen anyagi kérdés. Tehát, hogy az építészek szerintem nincsenek jól fizetve, de hát egy olyan országban, ahol a pedagógusoknak tudod a fizetését, akkor mit akar itt egy építész, akinek túrhetően ment a karrierje idáig? Tehát, hogy most persze nyilván nagy ijegység van, mert az egész világ föl van fordulva, és én, aki dolgoztam 8 évet Kínában, én látom, hogy hirtelen lett egy ilyen hatalmas kráter az egész világon, de látom Közép-Afrikát, mert ott kezdtem múzeumot. Tehát, hogy hirtelen tűnt el a pénz a piacon. És az építésztársadalom ilyenkor nagyon furcsán reagál, mert ugye van egy rutinszerű lét, és vannak bizonyos, hogy mondjam, praktikus működési szabályok, és ha hirtelen egyszer csak nincs munka, akkor az építésztársadalom hirtelen elmegy az építőiparba, vagy bemegy tanítani, vagy esetleg pizzát hord ki. Engem nagyon sokszor New Yorkba azzal kínoztak, hogy mikor nem csináltam meg határidőre dolgokat, mert én tényleg kicsit bíbelődös vagyok. Második fiúgyerek, tudott csöndes otthon rakosgatja a kockát 3 órán át, és rá se kell szólni, hogy mi van. és akkor így mondták, hogy Zoboki úr, ha nem lesz kész, hát mi láttunk már munkanélküli építész New Yorkba pizzát kihordani. Tehát így ez jött a project managernek ki a fenyegetés, így jött ki belőle. No, magyarán az építész társadalomnak most nyilván vannak gondjai, de itt van egy másik típusú probléma nyilván, hogy egy nagyon fiatal demokráciában, ahol teljesen új típusú épületek jelentek meg. Hát nem épült színház, hangversenyterem, kórház, semmi szinte, ugye, a rendszerváltás előtt abban a minőségben, amiben méltó lenne ezeket építeni. Na most szerinted egy 2000 fős hangversenyteremre egy Magyarországon egy akusztikus találni sem megy, mert azon túl, hogy stúdiókat megoldottak, vagy megmértek egy épület zajterheléséből az üvegek vastagságát az irodaházon, ez nem ugyanaz, amikor 2000 ember beül egy hangversenyterembe, és egyetlen egy zongora szólal meg pianissimóban. És akkor meg kell keresni azt a megfelelő embert, ez egy új kultúra, el kell menni New Yorkba, meg kell keresni a legjobb akusztikust, aki a új Metropolitan Operát építette, öreg mester, 80 éves, eljön, te mész oda, stb. És behozol egy kultúrát egy országba, hogy azóta már mindenki, még bemegy egy hangversenyterembe, azt mondja, milyen jó az akusztika. Hát érted, addig senki ezt a szót nem is ismerte. Tehát azért mondom, hogy ezt meg kell hagyni az időt, hogy ez fejlődjön. De lezárva ezt a kérdéskört, valahol úgy érzem, hogy az a kérdésed, hogy hogy reagál az építészet, azért ez egy lomha műfaj. Tehát mi még Vitruviust olvassuk, aki azt mondja, hogy a hasznosság, az esztétika, a funkcionalitás. Tehát, hogy vannak bizonyos rendek az építészetben, amit tudni kell. De amikor a külső tényezők ennyit változnak, a benapozás, a különféle fizikai hatások, a zajterhelés, az emberek életformája, a munkavégzésnek a metodikája megváltozott. Hát most COVID alatt most gondold el, 180 fokot fordult az egész munkavégzési metodikánk, akkor most mit csinálsz azokkal az irodaházakkal, amit megépítettünk az első 30 évben? De szerintem az építészethez az emberek Magyarországon jobban értenek, mint a futballhoz. Tehát te tuti nem fogsz tudni tökéletes megoldást adni, mert utána már senkit nem érdekel, hogy az operaház miért készült el 6 évig és ennyiből. Mert kibontod a falat, és megtalálod azokat az időkapszulákat, amit nem tudom én, 920-as években betettek, vagy bemész a színpad alá, és ott áll, nem tudom én, 40 fő buhából meg, röltexből megmaradt műperzsa szőnyeg, ami teljesen elvette az akusztikai lecsengését a színpadnak, oda dugdosták be az írógépeket, meg a szőnyegeket, és akkor ezeket te így észreveszed. Tehát nem tudsz erre fölkészülni. Tehát ez egy óriási challenge, ez egy állandó dzsungeltúra.
folytassuk a beszélgetést. Most jóval többet megtudtam, mint amit akartam ebben a részben, de megyünk tovább. Nagyon fog érdekelni az a esztétikai trauma, ami esetleg, vagy vizuális trauma, ami esetleg téged is ér, és az elmúlt 30 év, amiről beszéltél, egy fiatal demokráciában milyen örökségünk van az előző rendszerből, és ezeket hogyan lehet élhetőbbé tenni, ezt az örökséget egy kicsit esztétikailag elviselhetőbbé. Folytatjuk Zoboki Gábor építészmérnökkel. Ez így pontos, nem?
Építészmérnökkel, mindegy, a diplomámban építészmérnök van. Jó. A mumin kijönnek, és ők építőművészek. Jézusom. És beázik.